Folytatódik a beszélgetés Dénes Ferenc sportközgazdásszal. Az elmúlt napokban sokszor volt arról szó, hogy kiállhatja a kárt, kitérítheti meg a kárt, akár mondjuk a koronavírus okozta problémák, eseménylemondások, zárt kapus meccsek miatt. Van olyan sportág is, például a rövidpályás gyorskorcsolyázókra, hogyha gondolunk. Ott a világbajnokságot mondták le Szöulban, és valószínűleg nincs is már érdemi esélye arra, hogy ezt bármiképpen pótolni tudják. Összességében mennyire árasztta már be eddig a sportvilág a koronavírus okozta helyzetet, és hol tarthatunk ebben a folyamatban, látja?
Én továbbra is azt állítom, hogy nincs, a sportipar kivár, mert nem tud más csinálni. Ezek egyedi jellegű, nyilván a gyorskorcsolyázók számára ez rettenetes, hogy kiesik egy világ, de ott azért minden évben van, és azért van világkupa. Tehát azért ott lehet pótolni. Mondjuk olimpiát, az már egy sokkal keményebb kérdés, meg a hangulat miatt, a hagyomány miatt, meg hát valakik most vannak a csúcson, most készülnek úgy, hogy nyerhetnek, mi van, ha nem? Tényleg nem akarom elviccelni, és bocsánatot kérek a rádióhallgatóktól, de hát ugye Liverpoolban több évtizedek készülnek a bajnoki címet. Most ha befagyasztják a Premier League-et, nyilván oda fogják nekik adni a bajnoki címet, mert annyival vezetnek, de hát csak nem nyert, tehát ez, csak nem nyertek, hülyéskedek. De ezek egyedi, még mindig nem álltak össze. Még egyszer azt gondolom, hogy itt 2-3 olyan világesemény van, ami el fogja dönteni ennek a jövőjét.
Mikor kell eldőlnie annak, az ön véleménye szerint, hogy a sportgazdaság szereplői ne sérüljenek túlságosan, hogy mondjuk lesz-e a jelenlegi feltételrendszerrel Európa-bajnokság, lesz-e olimpia?
Szerintem a legvégsőkig fogják húzni ezt a döntést. És nem is tehetnek mást.
1-2 héttel akár az esemény előtt?
Hát azt nem, de ha most arra kérjük, hogy tippeljek, hogy akár még azt gondolom, hogy a kezdés előtt egy hónappal is lehet lebegtetni ezt a dolgot. Hát egy hónap után már nem lehet.
A kisebb eseményeknél mi lát a helyzet? Mondjuk itt a Giro d'Italia. Reméljük, hogy megrendezik. Ugye Budapest lenne a Giro d'Italia idei versenyének a nyitó helyszíne, és 3 magyarországi szakasz lenne májusban, de hát azért a szakaszok többségét Olaszországban rendeznek.
Ott komoly probléma van, tehát ott sokkal nagyobb esélyt látok arra, mert ott most úgy tűnik, hogy ott tetőzik a, vagy reméljük, hogy tetőzik a járvány, tehát innen már lefelé megy, most bolondul hangzik, amit mondtam, de hát, hogy nem lesz még rosszabb a helyzet. Ha így van, akkor is erősen kérdéses, hogy beviszed-e a sportolóidat, de ha ezt mondom, egy-két héten belül nincsenek látható jelei, hogy itt csökkenne a válság, vagy csökkenne a járvány, akkor szerintem nem tudnak más döntést hozni, mint azt, hogy törölni a versenyt. De mondjuk egy Európa bajnokságnál ez azért nem, mert sok városban van, nem ennyire koncentrált a helyzet. Ez persze növeli a veszély kockázatát, mert azt mondod, hogy ha itt valamilyen gócpont keletkezik, akkor mi lesz azokkal a versenyek. De ott még mindig lehet valamit tenni, meg még mindig van zárt kapusmérkőzés, amit mond, ha tényleg kezelhetőnek látszik ott kockázat. Ha van egy olyan pont, amikor, és ezt nem a sport fogja megmondani, hanem az erre hivatott szakemberek, hogy igen, világjárvány van, gáz van, tessék befejezni minden tömegeseményt.
Tokióra mi lehet a megoldás, hogyha mondjuk pont nem látszik egy egyértelmű helyzet, mondjuk július elejére? Hamarabb oda kell rendelni a sportolókat esetleg, vagy szükségmegoldásokkal valósítják meg, mert azt azért kijelentették a szervezők, hogy gyakorlatilag mindenre van forgatókönyvük.
Komoly veszélyt látok, komoly kockázatot látok arra, hogy az olimpia elmaradjon, tehát ez egy valós kockázat, mérhető, ahogy telik az idő, egyre nagyobb. De azt gondolom, hogy mindenki abban érdekelt a sportiparban, hogy megtartsák. Mint Makács úr, minden körülmények között az operában volt, minden körülmények között meg lehessen csinálni a nyári olimpiai játékokat. Nyilván van egy olyan pont, amikor azt mondjuk, hogy nem, itt a vége, és akkor arra keresünk valami szolidaritási elvet, hogy hogyan csökkentsük a japán károkat, de egyébként a legvégségig el fognak menni, nekem ez a tippem.
Ha már szolidaritás. Ugye egyes sportligák csúcsán óriási fizetések vannak, mind a vezetőknél, mind pedig a játékosoknál. Még talán azt is kijelenthetjük, hogy elrugaszkodottak ezek a fizetések. Az adott ország átlagjövedelméhez, de még akár jól fizető állásaihoz is képes. Gondoljunk akár arra, hogy Angliában vagy Spanyolországban a legjobb futballisták, illetve a legjobb top menedzserek klubvezetők annyi pénzt keresnek, mint mondjuk egy átlag ember egész életében annyi pénzt keresnek egy hét alatt. Tehát hogyan hathat ez a jelenlegi helyzet úgy általában az alacsonyabb szintekre, és lehet-e milyen frontron valamiféle szolidaritás, tehát csökkenhetnek-e akár mondjuk a fizetések?
Hát ha, ugye a kérdés az, hogyha a piaci alapon működik a dolog, tehát magyarán a vevők kitermelik, és a végén mindig az egy, a személy áll, aki elmegy a mérkőzésre, vagy megnézi a televízióba, mert neki hirdetnek, neki közvetítenek, és így tovább. Amíg ez a rendszer működőképes, fenntartható, és azért látjuk az amerikai sportipart, hogy ciklusokkal, de tudja ezt hosszú távon is működtetni, akkor nem tud mit kezdeni a társadalom vele. Értem én a maga kérdését. Szóval az Amerikai Egyesült Államokban az 1846 óta, amióta játsszák, tulajdonképpen látványsportként jelen van a sportipar, az egy elfogadott pénztermelési mód. Másképp néznek a dologra. Aki pénzt tud csinálni, az elismerést kelt. Európában másképp szerveződött a sport, ott felülről lefelé. Ott mindig felvetődik ez a típusú moralizálási probléma, hogy hát jó el nem. Amerikában ez nem kér. Sőt, minél többet keresel, minél többet adsz el, annál jobb vagy. Ez az értékmérő. Nálunk az az értékmérő, hogy hányszor tudsz dekázni. Nem akarom megint elbalondozni a dolgot, de azt szoktam mondani a diákjaimnak, a futball már nem a futballról szól, hanem sok minden másról, legkevésbé a futballról.
Mire költ egy játékos? Mondjuk egy sztár focista.
Hát ugye ez megint kultúra függő. A hollandok elég spórolósak, mármint ahogy a nemzetükből is fakad. Hát az én egyik kedvenc példám, ugye a Van Nistelrooy nevezetű volt Manchester United játékos.
A világ egyik legjobb csatára volt akkoriban.
Nem mellesleg. Aki egyébként, amennyire én követtem és olvastam az újságokat, hát egy meglehetősen normál, nem szerénynek mondanám, de egy normál ember számára is megfizethető körülmények között élt, mert egyébként azt mondta, hogy minek költsön bármire, reggel 8-ra bemegy a munkahelyére, úgy hívták, hogy Old Trafford, este meg hazamegy, örül, hogyha ágyba megy.
Ugye most talán Jens Mané a Liverpool futballistája, aki azt mondja, hogy nem kell neki sokadik Ferrari vagy Mercedes, hanem inkább jótékonyságra költi a fizetése jelentős részét.
És akkor velük szemben van mondjuk egy Cristiano Ronaldo nevezetű, jól ismert úr a nemzetközi sportéletben, aki mondjuk kastélyt vásárolt Manchesterben. Hát ez bérelt, vagy pénzre, ebből a szempontból teljesen mindegy, ez meg a másik véglet. Hogy van-e a között összefüggés, hogy az egyik egy portugál futballista, a másik pedig, hogy holland, talán van.
Ugyanakkor a játékos ügynökök szerepét se hallgassuk el, hiszen az elmúlt években rengeteget nőtt a jelentőségük, és nyilván a futballisták, vagy a klubok, vagy mind a két szereplő juttat a játékos ügynöknek is.
Hát ez nem jó, de egyébként nem tudom, hogy mi a közvéleményű közvélekedés. A sportban nem nagyon szokták szeretni őket, legalábbis amennyit magyar sportszereplőkkel beszélek, mikor én azt gondolom, egy nagyon fontos szereplője a sportiparnak. Ugye van egy nagyon komoly aszimetria a rendszerben. Miközben a klubok egyre szofisztikáltabb rendszereket működtetnek, például szerződéskötés területén kiváló jogászokkal, iparszerűen, szembe bejön egy játékos, aki leginkább eddig sportolt, futballozott, kézilabdázott, kosárlabdázott, a legkevésbé jogi tanulmányokat folytatott. Vagy ha igen, nem professzora annak. Most egy idő után megtanultam a játékos, és az nem jó, hogyha vele szemben áll három jogi iroda, ő meg egyedül próbálja értelmezni a Big Fa nyelven írt szerződéseket, 100 oldalon, mondjuk Amerika, nálunk, azért nálunk is komoly szerződéseket kötnek. Hát egyszerűbb, hogy talál valaki. Na most, ha már ezt az embert megbíz, hogy szerződéssel foglalkozzon, pénzügyekkel foglalkozzon, adott esetben segítsen a környezet kialakításában, hogy csak a még több pénzt tudjon keresni, segítsen esetleg abban, hogy egyéni szponzorai legyenek, akkor már egy olyan komplex szolgáltatás rendszer jön létre, amit hatékonyan, bármilyen furcsa, viszonylag még olcsón, a ügynökségek, erre szervezett ügynökségek tudnak ellátni. Ennek meg ára van. A játékos hajlandó ezen megosztozni, mert még több jut neki, ha egy jó ügynököt kap. A másik oldalon pedig a csapatok, meg az eseményszervezők persze nem szeretik őket, mert hát
felverik az árakat.
Felverik az
és
árakat.
A fizetéseket.
És hát, meg hát mondok mást, nem lehet kifosztani a játékosokat olyan szépen, ahogy ők ezt szeretnék.
Morális dolgok is felvetődtek az elmúlt időszakban. Emlékezhetünk csak arra, hogy a Paul Pogba ügynöke Raiola összeszólalkozott Solskjaerrel nem egy alkalommal, és ugye úgy tűnik, hogy ott most már komoly viták vannak a klubbal is, tehát az egyik legismertebb szuperügynök olyan szerepet vindikált magának, amelyet mondjuk egy menedzser nem tud már elfogadni.
Hát akkor már így jártunk. Tehát nézze, ez az ipar, ez a, meg kell oldani. Tehát a klubmenedzsment nem arról szól, hogy jó autóval reggel 8-ra begördülök, és megiszom a kávémat, amit letesznek az asztalomra, és egyébként elolvasom a, most már ugye inkább az online újságokat, mint a valóságokat, hanem ezeknek a konfliktusoknak a jó és hatékony megoldásáról. Egyébként a Manchester United kiváló pénzügyi vezetése van, ami egyelőre nem transformálódik át az elmúlt években a pályán nyújtott teljesítményekre, vagy hát ugye United természetesen nagy csapat, de azért ez jól látszik, hogy a menedzsment egyfajta közgazdasági menedzsment tudása és a szakmai tudás között kell valamilyen típusú átmenet, kell valami híd, ami hatékonyá tud tenni egy szervezetet.
De ez Európa szerte gyakorlatilag példa, még hogyha nem is a Unitednél, hogy a szakmai munka azért fontos, hiszen viszonylag kis csapatok szerepelnek olyan helyeken a nemzeti bajnokságokban, topligákban, amelyek mondjuk bajnokok ligája indulást értek vagy érnek. Gondolhatunk itt akár mondjuk az Atalanta példájára a szériában, nyilván ott is a szakmai munka is számít, vagy például a Hetafe menetelésére. A Hetafe most éppen 5. a spanyol bajnokságban, de akár még a BL-ben is indulhat, holott ez korábban szinte elképzelhetetlen volt. És azért a nagy csapatokat is egyre gyakrabban talán megcsípik a követők, vagy akár kisebb csapatok is. És akkor még az angol bajnokságban a Leicester esetéről most nem is beszéltünk, hiszen a Leicester egy kicsit visszaesőben van, de mégsem mondható azért olyan lehetőségekkel megáldott csapatnak, mint az angol top 6, a nagy hatos tagjai.
Hát, hogy mondhatjuk a mezőkövesdet a szintén rangos OTP Bank ligába, amelyik
bronzérmes helyen áll.
Hát Európa Liga indul helyen áll, és egy elég meggyőző játékkal verte meg a bajnok aspiráns, és egyáltalán nem viccelek. Január elején voltam itt önöknél, és akkor megkérdezte, hogy az edzőnek mennyi a szerepe a teljesítményben, mire lazán rávágtam, hogy pont annyi, amennyi a költségvetés, tehát azt kell hozni, ami a költség. Azóta ezt egy kicsit átgondoltam, ezt a dolgot, és azt kell mondom, hogy a zseniket pont azt tudja elválasztja a kevésbé, a szímán csak jó edzőtől, vagy menedzsertől, hogy az egyébként a rendelkezésre álló költségvetés és játékos állományt egy egészen extrém esetben két helyjel előrébb tudja lökni. Azért ne felejtsük el, a Liverpoolnak van a második legerősebb kerete a Premier League-ben, tehát abból csináltak egy zseniás, és ez Klopp érdeme. Tehát ilyen értelemben kicsit korrigálva a korábbi mondataimat azt mondom, hogy igen, természetesen van egy a szakmai stábnak van bizonyos határok között mozgástere, de azt váltig állítom el minden számára, azt mutatja, hogy hosszú távon amennyi pénzed van, ott állsz.
Az is azért látszik, hogy el lehet rontani dolgokat, tehát mondjuk a Manchester United persze ott van az elmúlt években a bajnokok ligája indulást jelentő hely határán, volt második is azért Mourinhoval néhány évvel ezelőtt, de legtöbbször a határon mozog. De bizonyos kluboknál azért az is látszik, hogy bizonyos menedzserek, vezetőedzők elronthatnak jó konstrukciókat.
Nem, és nem akarom levenni a vállukról a felelősséget, de ez is csapatmunka. Tehát a háttérben is csapatmunka van, nem csak a pályán. Tehát nagyon ritka az, hogy egy edző valamit elront, nem találja meg a hangot. Hanem az a kérdés, hogy közösen rontunk el, mert behozott, nem láttunk közösen, de nem akarom tovább ragozni ezt a dolgot. Az, evel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy olyan üzemmé vált a sportvilága, még egyetem a globális szinteken, ami csak a legnagyobb szolgáltató cégekhez hasonlítható, és itt mindennek rendbe kell. Az, hogy jó legyél mindenkinek, a portástól, a menedzseren át, a bolbóig, hát emlékezzen a tavalyi Liverpool Barcelona mérkőzésre, amikor egy bolbó, egy labdaszedő gyerek, hát nem azt mondom, hogy eldöntött a meccset, de nagyon fontos része volt ennek.
És lehet a sajtósok is akár. Gondolhatunk arra, hogy például a Hertánál óriási balhé volt az elmúlt hetekben, és Klinsmann fel is állt a kispadról, és azóta gyakorlatilag egy üzengetés megy a volt vezetőedző, illetve a csapat között, és ő például megemlítette, hogy a sajtósokban nem látott semmi kreativitást, gyakorlatilag milyen problémák volt a klubon belül, ki nem beszélt kivel, ő neki éppen szintén nem volt jó kapcsolata azzal a sportmenedzserrel, sportigazgatóval, aki fontos kérdésekért felelt, tehát egy rendszer szintű odaillőség is fontos lehet.
Abszolút, és hát akkor azért húzzuk ki magunkat egy kicsit, mert, ebben a, mert ez nem egyik napról a másikra lett ilyen. Ebben a helyzetben Dárdai Pál, egy magyar ember, tudott valamit alkotni a rendszerben, tehát ez azért mégis utólag is megemeli a Dárdai teljesítményét.
Hogy mert kisebb költségvetéssel tudta ezt megtanulni.
És mégis tudott egy olyan puhár teremteni maga körül, amivel ez egy működőképes rendszerré szervezte.
Ha már költségvetés, a Manchester City óriási bírságot kapott az Európai Labdarúgó Szövetségtől. 2 évig nem szerepelhet a Bajnokok Ligájában. Nyilván a City fellebbez, de meglehetősen kemény hangú nyilatkozatot adott ki már rögtön az ügy kommentálásakor. Milyen hatása lehet a City büntetésének?
Hát ez egy érdekes kérdés. Ugye,
elrettentő ereje van?
Bizonyos, inkább azt mondom, hogy visszafogó ereje van, tehát ami legfőképpen azt mutatja, hogy megdrágítja a jogi költségeket a klubok számára, mert azt nem gondolnám, hogy megtisztul a rendszer. A kérdés az, hogy ez a döntés ki ellen irányul. Lehet, hogy itt senki ellen, csak egyszerűen betartottak egy szabályt, de hát magyar emberek vagyunk, mi szeretünk mögé gondolni a dolgoknak. Most ez a nagy csapatok ellen szól, mert hogy azt mondani, hogy na, ha egy Manchester City-t meg lehet ilyen súlyosan büntetni, akkor Albert Irsai futballklubot is meg lehet, akkor őket is el lehet söpörni. Vagy más dimenzióban azt mondani, hogy emberek, hát ez nem jó, hogy államilag támogat, mert ugye ne felejtsük, ezek ugye sajátos rendszerről van szó ezekben az arab országokban, tehát nehéz olyan valakit találni, aki nem tartozik a családhoz, tehát teljesen független a rendszerben pénzeli, de szabálytalanul pénzelték őket. És akkor azt mondani, hogy emberek, térjünk vissza az úthoz, bevételkiadás. A bevételeket pedig nem a királyi család szállítja, hanem tessék a nézőket kiszolgálni, tessék a sajtót kiszolgálni, tessék a hirdetőket kiszolgálni, amennyi pénzt tudsz termelni, abból éljél meg.
Nagy-Britannia kilépett az Európai Unióból, január 31-ével, ugyanakkor ez az év még átmeneti. A Brexitnek milyen hatása lehet a brit sportéletre, elsősorban a labdarúgó Premier League-re és az angol sportolókra? Mennyi látszik ebből?
Itt nyilván a munkavállalási kérdés az, ami top kérdés. Tehát, hogy hogyan léphetnek be a munkaerőpiacra ezek a legjobbak, milyen kedvezményt, vagy éppen nem kedvezményt kapnak, és ez hogyan befolyásolja a teljesítményt. Ez egy régi vita, hogy a külföldi játékosok kiszorítják a helyi játékosokat, nem csak Angliából máshol, ez jót vagy rosszat tesz. Az egyik vélemény, hogy rosszat tesz, mert nem játszanak a helyi fiúk, helyi lányok, és nem lesz versenytapasztalatuk. Másrészt ugye, akik mellette érvenek, meg azt mondják, hogy a legjobb akkor tanulsz a mérkőzéseken, az edzéseken, és velük szemben kell megállnod a helyedet. Ha már így felvetette, ha lesz Európa-bajnokság, és mindannyian hiszünk benne, hogy lesz, és reméljük, érdekes, hogy az angol válogatott hogy fog szerepelni. Ugyanis az a korosztály van már, mert akik közül nagyon sokan nagyon-nagyon jól szerepeltek az utánpótlás korosztályban. Anglia nagyon, az elmúlt években nagyon jól szerepelt. Úgy tűnik, hogy van egy jó válogatott, de selejtezően mindig úgy tűnt, hogy nagyon jó válogatottjuk van, aztán eljön az végső igazság pillanat, aztán kiderült, hogy nem olyan jól válogatott.
Ha viszont sokáig menetel a csapat, akkor abszolút kedvezhet neki a hazai pálya. Ugye Londonban rendezik majd a legfontosabb mérkőzéseit a labdarúgó Európa-bajnokságnak júliusban, és persze addig is az angol válogatott Londonban, a Wembley-ben játszhat majd.
Szerintem, hogy óriási hápaj lesz. Az egész Európa-bajnokság egy óriási hápaj. Az egész sportipar nagyon-nagyon jó. Hát ugye benne van ez, ahol kezdtük a beszélgetést, hogy mi a koronavírus helyzet. De ha meg lesz, magyaroknak is jó lesz. Hiszem és bízom, hogy a mi válogatottunk is lesz, ott lesz, csodálatos időszak lesz, és az angolok is ott lesznek, ők pedig megvívják a döntőjüket, a maguk döntőjét, és ők is nagyon jól fogják érezni magukat.
Egy hónap múlva talán már többet tudunk, hogyha minden mérkőzést rendben lejátszanak majd. Ugyanakkor az látszik, hogy a magyar sportvezetésnek továbbra is célja idehozni kiemelt rendezvényeket. Éppen mai hír, hogy 2027-ben a női kézilabda világbajnokságot rendezheti majd több magyar város. Mekkora a jelentőség egy ilyen látványcsapatsportágban egy női világbajnokságnak egy évvel a tervezett Los Angeles-i olimpia előtt?
Akkor még különösen tudod érdekessé válni, hiszen akkor már közvetlen tapasztalatokkal válni. tapasztalatokat lehet szerezni a válogatottakról és a felkészülésről. Ez, én közgazdász vagyok, tehát megint elnézést kérve a hallgatóktól. Mindig, az én fejem mindig az dönti, hogy ez hoz vagy visz pénzügyileg.
Hoz vagy visz?
Hát, ez nehéz megítélni. Ugye egyelőre a mi számításaink arra vonatkoznak, hogy hosszú távon megérnek, meg a különféle hozzáadott értékekkel, sportturizmus és későbbi turisztikai hatások. Nézze, most már ráálltunk egy vágányra, nem tudunk mit csinálni. Felépítettünk egy nagyon komoly sportinfrastruktúrát, és építjük, ezt tölteni kell.
És ugye Budapestnek is van most már egy brandje.
Igen, és egyébként szeretnek hozzánk jönni, és meg az a kérdés, hogy azért, mert akkora jó kiszolgálást kapnak a rendezőktől, vagy egyébként is tudunk, szerintem mind a kettő. Elképzelhető, tehát egyáltalán nem zárom ki, hogy hosszú távon egyébként tényleg összeadódik egy olyan rendszerhez, azok apró, tehát egyedi, amik egyedi eseményként nem, de hosszú távon már egy idő után pénzt is termelnek.
Ráadásul 2027-ben vizes világbajnokság is lesz Budapesten, abban is van egy látványcsapa sportág, a vízilabda, és ugye az úszás az egyik top sportág.
És reméljük 2027-ben is ezek mindegyikük ott lesz. Az egy érdekes dolog lenne, hogy egyébként a kulturális szokások átalakulván nem csak magas kultúrát néznénk el, hanem sporteseményeket is. Kérdés persze, hogy ez a világesemények hogyan hatnak majd a helyi versenyekre.
Hogyha már úszás mai hír, hogy az egyik leghíresebb kínai úszót, Sun Yangot 8 évre eltiltották. Ő volt az, akinek a dopping ellenőrök megérkezésekor, hát mondhatjuk azt, hogy nagyon-nagyon felment a vérnyomása, és egy barátja vagy munkatársa összetörte a fiolákat, és most a Nemzetközi Sportdöntőbíróság gyakorlatilag a kínai sportdiplomácia és a Nemzetközi Úszószövetség álláspontjával ellentétesen úgy ítélte meg, hogy ez súlyos vétség volt, és mivel korábban volt már egy kisebb eltiltása, most 8 éves büntetést kapott. Mennyire nagy pofon ez a kínai sportdiplomáciának és a versenyzőt eddig nagyjából védő Nemzetközi Úszószövetségnek?
Nagyon komoly, és tovább érezi azt az ellenmondást, hogy itt ez a doping ellenőrzés és a vadászat, ez nagyon nincs rendben a világon, a sportéletben.
Többször beszélt arról, hogy változásra lenne szükség. Most azt is hozzá kell tenni, hogy ebben a helyzetben, amikor Kínában a koronavírus járvány ilyen szinten van, azért a doping ellenőrzés sem egyszerű, és ez már volt probléma 4 évvel korábban Rio de Janeiro esetében, amikor ugye ott a Zika vírus miatti félelmek is közrejátszottak abban, hogy külföldi doping ellenőrök nem nagyon mentek be az országba. Most ugyanez a helyzet Kínával.
Igen, és úgy tudom, hogy ők is felfüggesztették a dolgot. Ez vicces. De ez nekem mindig, ne haragudjanak, én jókat mosolygok ezeken a dolgokon. Hát összetörte másik érvelés, hogy ugye szexeltünk, és vagy várványban nem megyünk be. Hát ezek teljesen vicces dolgok. Nem is beszélve arról, hogy szerintem már rég nem itt szól, nem arról szól a doping technológia, hogy egyébként mit nyertél le, hanem mi a testedet hogyan alakították át.
Milyen változást tartalmaz most szükségesnek?
Én továbbra is nem az álláspont mellett vagyok, hogy egy olyan típusú liberalizációnak kéne végbe menni, amiben a sportolókat támogatni kell abban, hogy értelmesen használjanak olyan külső eszközöket, amik a teljesítményüket növelik. Hát tulajdonképpen vicces a dolog, de ugye a Tűzszekerek című filmet, ha valaki megnézi, ott is már elkezdődik ez a vita, hogy valaki extra teljesítményt akar, saját edzőt szerző. Tehát akkor még ez volt a probléma valamikor a 20. század elején, hogy valaki saját edzőt, mert nagyobb teljesítményre képes.
De ugye vannak legális, illetve nem legális szerek, technikák, módszerek.
Hát ugye azt mondjuk, hogy nem akarom ezt a bolond poént elsütni, de elsütöm, hogy ugye egy pohár pálinka az van, akinek gyógyszer, van, akinek méreg a rendszerbe, tehát nem lehet erre egy általános szabályt mondani. Ez egyénfüggő, hogy milyen típusú drogtűrő képessége van.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Várjuk máskor is, illetve természetesen az Inforádióban többször is meg fogjuk Önt szólaltatni a következő hetekben is, amint látunk több információt akár a koronavírus járvány fejleményeiből.
Szívesen.
Önök az elmúlt bő 50 percben Dénes Ferenc sportközgazdászt hallották, a műsor elkészítésében Kaposi Dávid, Erdei Tamás és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Az arénát megnézhetik és meghallgathatják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon, illetve az Inforádió YouTube csatornáján és Facebook oldalán is megtekinthetik. Most megköszöni figyelmüket a szerkesztő, Farkas Dávid.